Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
...1988 végén a Card család fenyegető levelet talált a postaládájában. Egy hónapon belül mindannyian rettenetesen lebetegedtek. Miután két egymástól független orvos is megállapította, hogy a rosszul létek mögött mérgezés áll, nyomozás indult annak érdekében, hogy kiderüljön, ki áll a büntény mögött. A mai esetet akár Agatha Christie is írhatta volna, olyannyira, hogy részben az ő egyik könyve szolgált inspirációjul az elkövetőnek. Annyi különbséggel a bűnügyi regényhez képest, hogy ez valóban megtörtént. Ez Peggy Card története, vagy ahogy másként is ismeretes, a Mensa gyilkosság. Peggy Alexander 1947-ben egy alabamai kisvárosban született. Felnőtt korára Floridába költözött, ahol találkozott első férjével Dennis Salonkóval. 1971-ben összeházasodtak. Peggy ekkor 24 éves volt, Dennis pedig 27. Pár évvel később elváltak. Peggy Floridában maradt, ahol később újra házasodott. Második férje Larry Dalbury, akitől egy fia született, Dwayne. Peggynek összesen 3 gyereke volt, Sissy, Dwayne és Ellen. Hogy Sissy és Ellen kitől, azt jótékony homály fedi. Minden esetre, miután Larrytől elvált, találkozott Pike Carrral. A férfi 4 évvel volt idősebb, szintén alabamai származású háborús veterán. 1988-ban művezetőként dolgozott a floridai narancstermővidék egyik kisvárosában, Alturasban. Találkozásukkor Peggy 40 éves volt, Pye pedig 44. Pye-nak magának is volt 2 gyermeke az előző házasságából, akik vele éltek. Peggy 3 tinédzser per fiatal felnőtt gyermekével beköltözött hozzájuk, így 7-re növelve az együtt lakók számát. A nő nagyon oda volt új partneréért, mondhatjuk fülig szerelmes volt belé. Még 1988-ban össze is házasodtak. Házasságuk első évében viszont furcsa dolgok kezdtek el történni velük. Ugyanazon év júliusában egy ijesztő levelet kaptak. A gépelt oldalon a következő szerepelt. Neked és az úgynevezett családodnak 2 hete van, hogy eltűnjön Floridából örökre. Máskülönben meg fogtok halni. Ez nem csak vicc. A levelet a férfinak Pye Carrnak címezték, de a keresztnevét rosszul betűzték, PYE helyett PIE-t írtak a borítékra. Ezen felül az is érdekes volt, hogy post-it lapkára gépelték. Pye nem vette túl komolyan, annak ellenére, hogy azt írták benne, hogy nem vicc. A levelet megmutatta nevelt fiának, Dwayne-nek és lelkészüknek, Robert Grantnek, aki úgy emlékezett vissza az esetre, hogy Pye azon felül, hogy nem érdekelte túlságosan a dolog, nem értette, hogy miért akarja valaki az egész családját bántani. Annyira életszerűtlennek tűnt, hogy végül meg is feledkeztek az egészről. Pár hónappal a házasságukat követően Peggy kételkedni kezdett Pye hűségében. Annak ellenére, hogy nem régiben kötötték csak össze életüket, Pye munkára hivatkozva sokat maradt távol újdonsült feleségétől. Peggy pedig egyáltalán nem volt biztos abban, hogy tényleg a munkahelyén tölti ezt az időt. Egyik este, amikor Pye ismét távol maradt, gyanúját követve elment férje munkahelyére, hogy ellenőrizze, tényleg ott van-e. A parkolóban akkor már csak két autó állt. Pályé és volt barátnőjé. És persze ez nem csak a véletlen műve volt. Pály csalta Peggyt exével. Peggy teljesen összetört. Felkapta a gyerekeit és egy közeli motelbe költözött, hogy kitalálja, mit tegyen ezek után. A következő levelet hagyta hátra férjének. Kedves Pály, nagyon szeretlek, viszont jelen pillanatban nem tudom eldönteni, hogy te hogy érzel. Ahogy már mondtam neked, bármit fel tudok dolgozni, ha velem vagy. De most már nem vagyok benne biztos. Kis időre van szükségem, hogy átgondoljam, mi legyen velünk. Nem tudok tovább így élni. Nem tudom elképzelni nélküled az életemet, de azt sem bírom elviselni, hogy nem kellek neked. Tiszta szívemből szeretlek, Peggy. Nem sokkal ezek után Peggy és Pály megbeszélték a dolgot, és úgy döntöttek, továbbra is együtt maradnak, mert lényegében szeretik egymást. A nő és gyerekei visszaköltöztek. 1988. október 21-én, amikor visszapakoltak közös otthonukba, Pály épp vadászni volt. Ezen a napon érezte Peggy először igazán betegnek magát. Életében nem érzett még olyan égető érzést az egész testében, mint akkor. Alig tudott mozogni. A szemét szinte ki sem nyitotta és csak feküdt az ágyában, miközben szinte minden izülete fájt. Amikor Pály visszatért a vadászatról, Peggy állapotát elintézte annyival, hogy biztos csak valami durva vírus, ami el fog múlni. De nem múlt. Akkoriban Peggy és lánya, Sissy, pincérnőként dolgozott. Másnap, amikor hazatértek a munkából, Peggy újból elkezdte magát rosszul érezni. Effektíve azt hitte, szívrohamot kapott, mert a kezeit nem érezte, és a lábai annyira fájtak, hogy nem tudott felállni. Lánya azonnal bevitte a legközelebbi kórházba, ahol Peggy az őt vizsgáló orvosoknak elmondta, hogy úgy érzi, fel fog gyulladni. A doktorokat teljesen összezavarta Peggy állapota. Egyszerűen nem tudtak rájönni arra, hogy mi baja lehet. Arra jutottak, hogy valószínűleg pszichoszomatikus betegségről van szó, amit valamiféle stressz okozott Peggynél. Viszont a nő valós fájdalmakkal küzdött, ezért pár napig maradt a kórházban. 3 nappal később javulni kezdett, ezért hazaküldték. Ahogy hazatért, rá kellett jönnie, hogy nem csak ő szenved hirtelen jött fájdalomtól a családban. Fiát Dwayne-t és Pály fiát Travis-t is hasonló bizsergető és égető érzés kínoszta. Pár napra rá pedig Peggy is újra érezni kezdte. Csak hogy az újbóli roham sokkal rosszabb volt, mint az első. Olyannyira, hogy mentő szállította be egy másik kórházba, ahol újabb orvosok vizsgálták meg, többek között neurológus és egy fertőző betegségekre specializált orvos is. Észrevették, hogy Peggy elkezdte elveszíteni a haját. De nem csak úgy éppen csak. Amikor arra kérték, hogy üljön fel, a párnáján marok számra maradt ott a hajából. Az orvosoknak végül egybehangzóan az volt a véleménye, hogy Peggy valamiféle mérgezésben szenved. Az egyikük szerint a méreg nem más, mint tálium-szulfát. A tálium-szulfát szintelen, szaktalan, erős méreg, az alumínium csoport utolsó tagja. Patkányméregként is használják. Bár a régmúltban ismeretes volt a gyógyászatban is, mellékhatásai miatt, ami akár a halált is jelenthette, 1972-ben betiltották. A félelmük ellenőrzésére vizeletminták vettek Peggytől, és egy georgiai laborba küldték vizsgálatra. Az igazolta felvetésüket. Peggy vizeletmintájában a normál tálium szint 20 000-szeresét találták. A tálium ugyanis természetesen is jelen van a szervezetben, már nagyon kis mennyiségben. Peggy állapota kritikusra fordult. Ez a mennyiség 50-szer volt nagyobb, mint amit az emberi szervezet normál esetben el tud viselni. Sajnálatos módon viszont nincs olyan módszer vagy antiszérum, amivel ekkora mennyiségű táliumot semlegesíteni lehetne. Ezért a Peggyt kezelő orvosok érdemben nem is tudtak neki segíteni. Miután Dwayne és Travis is hasonló tüneteket produkált, őket is letesztelték táliumra. Nem meglepő módon az ő szervezetükben is találtak a méregből. Bármennyire is morbidnak hangzott, az orvosok azt feltételezték, és ezen feltételezésüket Pállyal is megosztották, hogy valaki az egész családot megmérgezte táliummal. Pály nem igazán hitt ebben, reakciója csak annyi volt, nem gondolnám, hogy lenne bárki, aki annyira utál minket, hogy ezt tegye velünk. Az orvosok viszont kitartottak az elképzelésük mellett, és azt tették, amit ilyenkor a kötelességük, azaz értesítették a megyei sheriff hivatalt. Tették ezt azért is, mert az akkora 41 éves Peggy Carr elveszítette az összes haját, szinte teljesen lebénult és kómába esett. Peggy szülei egyébként süketek voltak, ezért ő is és testvérei is tudtak jelelni. Mire az orvosok megállapították a mérgezés tényét, de még mielőtt kómába esett volna, Peggy elveszítette a beszéd képességét, ezért csak jelbeszéddel tudott kommunikálni testvéreivel. Lényegében ekkor már csak annyit tudott mondani, vagyis jelelni, hogy miért, és hogy mindenem fáj. Mivel a dolgok komoly fordulatot vettek, egy gyilkossági nyomozó kezdett el dolgozni az ügyön. Akinek az első gondolata az volt, hogy a mérgezés mögött a férj Pai Carr állhat. Fény derült hűtlenségére, és a mérgezés hírét is elutasítóan fogadta. A nyomozó megérzését Peggy gyermekei is alátámasztották, és eleinte úgy tűnt, Pai maga nem kapott a méregből, annak ellenére, hogy szinte az egész család igen. Peggy lánya Sissy szerint Pai és annak nővére azért mérgezhette meg édesanyját, hogy Pai nyugodtan randizgathasson másokkal, miután felesége kikerült a képből. Ezt a feltételezését megosztotta a rendőrséggel is, miközben az is kiderült, hogy ő is kapott a méregből. Bár az ő esetében a tálium mennyiség lényegesen kevesebb volt, mint édesanyjáé, Peggyé, vagy a két fiúé, Dwayne és Travisé. A nyomozóknak először is ki kellett találniuk, hogy milyen módon kerültek kapcsolatba a méreggel, hogy a mérgezés ne folytatódhasson. Ellenőrizték a házat körülvevő narancsfákat, hogy azok gyümölcsei nincsenek-e lepermetezve táliummal. Ezek után megvizsgálták az ivóvizet is. Viszont sem a narancsok, sem pedig az ivóvíz nem tartalmazott táliumot. Összegyűjtöttek több mint 400 dolgot a család otthonából és elküldték laborvizsgálatra, hogy táliumnyomokat keressenek rajtuk. A beküldött tárgyak között volt házi kovászos uborka, jégkocka és üres kólás üveg is. A vizsgálatok eredményéből kiderült, hogy a beküldött 4 kólás üveg mindegyikében találtak tálium maradványokat. Az üres üvegeket egyébként egy 8-as kólapakból vették ki, amiben még volt 3 bontatlan is. Ezeket azonnal elküldték egy FBI laborba tesztelésre. A teszt megállapította, hogy az üvegek kupakjait egytől egyig manipulálták, és a bennük lévő kóla tartalmaz táliumot. Ezek üvegpalackok voltak, a fémkupakokon pedig karcolásokat találtak, ami azt bizonyította, hogy azokat már egyszer eltávolították, majd visszahelyezték az üvegekre. Biztossá vált, hogy a kóla volt a mérgezés kiinduló pontja. A kérdés viszont maradt, hogy ki és miért tette a táliumot az üdítőkbe. Az üvegek mindegyike 1 gramnyi táliumot tartalmazott, ami elegendő ahhoz, hogy végezzen egy felnőttel. Az ügy ezzel egyre komolyabbá vált, ezért felkértek egy FBI profilozót, hogy készítse el a mérgező lehetséges leírását. A profilozó az elkövetőt fehér férfinak írta le, aki a 30-as éveiben jár, feltehetően nagyon intelligens, és általában inkább passzívan viselkedik konfliktus helyzetben. Azt is hozzátette, hogy nagy valószínűséggel az esetet megelőzően már fenyegetőzött. Ez pedig kapcsolódott a 4 hónappal előtti levélre, amiben valaki a család elköltözését követelte, és kilátásba helyezte azok meggyilkolását. Nem is beszélve arról, hogy a tálium kóla szofisztikált receptje alapján, aki a mérgezések mögött állt, igencsak értett a kémiához. A nyomozók kihallgatták a környéken élőket. Tekintve, hogy nem sűrűn lakott területről beszélünk, nem voltak sokan. Köztük volt a család egyetlen tényleges szomszédja, George Trepal is. Tőle is megkérdezték, hogy vajon mi oka lehet valakinek lemérgezni a szomszéd családot. George válasza erre annyi volt, hogy talán azért, mert valaki azt szeretné, hogy elköltözzenek a környékről. Igencsak meglepő válasz, tekintve, hogy senki más nem reagált így az esetre a környékbeliek közül. Ismerve a post-it levél tartalmát, George gyanússá vált a nyomozók szemében. Emellett más is kiderült a Trepal családdal kapcsolatban. 1992 és 98 között a két család többször összetűzésbe került. A veszekedések olyan apró dolgok miatt alakultak ki, mint hogy trepálék szerint valaki túl hangosan hallgatta a zenét a szomszédban. Utolsó veszekedésükre október 28-án került sor, 3 nappal mielőtt Peggy rosszul kezdte érezni magát. George Trepál egyka gyerekként született 1949-ben. Peggy mérgezésének idején 34 éves volt. 1972-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait Dél-Karolinában, ahol pszichológus végzettséget szerzett. Nem sokkal később letartóztatták metamfetamin labor üzemeltetéséért, ahol ő maga állított elő majd 7 millió dollár értékű metet. 3 évet kapott, amit szintén Dél-Karolinában ült le. George kiemelkedően okos ember volt. Ő és felesége Diana, aki egyébként az első női ortopéd sebész volt Amerikában, nem mellesleg kémikus végzettséggel is rendelkezett és pilóta is volt, egy kiemelkedően okos embereket tömörítő társaság a Mensa tagjai voltak. A büntény idejében George-nak nem volt fix munkája, amolyan szabadúszóként cikkeket írt számítástechnikai magazinoknak. Többé-kevésbé a felesége keresetéből éltek. A 80-as évek elején költöztek a floridai Alturasba, ahol nagyjából a kezdetektől rossz viszonyt tápoltak a szomszédos Carr családdal. Sokkal korábban, mint hogy Peggy beköltözött volna. Csak hogy tisztán lássunk, ez nem az az eset volt, hogy Carrék borzasztó szomszédok lettek volna. Trepálék gyakorlatilag mindenért szóltak, ha kellett, ha nem. Például egy alkalommal, amikor Sissy ex-férje Ronald az autóján dolgozott és közben zenét hallgatott, George szó szerint letámadta, hogy azonnal halkítsa azt le, mert ő könyvet olvas. Ronald megtette. Pár perccel később George újból rátört a férfira. Remegve és üvöltve követelt, hogy halkítsa le teljesen a rádiót, de leginkább kapcsolja ki. Ronald elmondása szerint a zene már először sem szólt túl hangosan. Egy másik alkalommal, amikor Pye és Travis autót mosott és közben zenét hallgattak, George rájuk támad, hogy azonnal kapcsolják ki a zenét és halkuljanak el. Ki is kapcsolták. Később viszont Travis visszatért, hogy befejezze a kocsi takarítását, és visszakapcsolta a rádiót. George újból előbújt, hogy lamentáljon. Pye erre már csak annyit mondott, hogy rádiót hallgat a fia, miközben autót mosna, nincs ebben semmi kikérnivaló sem. George erre közelebb sétált, és nemes egyszerűséggel letépte a locsolócsövet a csapról, hogy ne tudja a fiú tovább mosni az autóját. Gondolta, akkor a zenét is ki fogja kapcsolni. Előre menve ahhoz a veszekedéshez, ami Peggy rosszul létét megelőzte, az is arról szólt, hogy valamelyik Carr gyerek hangosan hallgatja a zenét. Diane Trepál annyira berágott, hogy átrohant Carrékhoz, és Peggyt vette elő. Peggy, aki addig szinte nem is beszélt a nővel, a gyerekek mellé állt és hazaküldte a tajtékzó szomszédasszonyt. Diana végül feladta, de elfelé menet még visszakiabált, hogy ezt nem fogod megúszni. Hozzá kell tenni, hogy vidéki környezetről beszélünk, a házak megfelelően távol estek egymástól. Mindkét családnak szép nagy kertje volt ahhoz, hogy a zenehallgatás ne legyen probléma. Nem azt mondom, hogy nem lehetett áthallani, de biztos nem annyira, hogy az gond legyen. Mielőtt jobban belemerülünk a nyomozásba, térjünk ki Trepálék egyik hobbiára. A házas pár szervezte ugyanis a floridai Mensa közösség gyilkos rejtélyek estéje parti sorozatát, ahová csak meghívóval lehetett bejutni. Igen, George és Diana írta a képzeletbeli gyilkosságok forgatókönyveit, amit a meghívott vendégeknek kellett kinyomozniuk. George hatalmas rajongója volt a valós és kitalált bűnügyeknek. Híresen nehéz eseteket írt, köszönhetően annak, hogy sok munkát fektetett egy-egy történetbe. Rengeteg rendőrségi tankönyvet, tanulmányt és gyilkossági aktát olvasott. Pye Carr, annak ellenére, hogy Trepálék is a képbe kerültek, ugyanúgy a nyomozás középpontjában maradt. Kiváltképpen, hogy Peggy volt férje, Larry Doubleri, felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy Pye nagy összegű életbiztosítást kötött feleségére. Ellen, Peggy fia azt állította, hogy anyja egyenesen félt Pye-tól, miután megtudta, hogy az életbiztosítást kötött rá. Olyannyira, hogy egy titkos kódot is kitalált arra az esetre, ha valami baj lenne, amit csak ők ketten értettek. Ez azért is volt fura a fiú számára, mert anyja Peggy nem volt olyan, aki a problémáit a gyerekei orrára kötötte volna. Ezen felül, amíg Peggy a kórházban küzdött az életéért, többen azt állították, hogy Pye újból látogatni kezdte volt barátnőjét. Persze, lehet ez nem teljesen igaz, minden esetre Pai már bizonyította, hogy nem egy őszinte ember. Peggy barátnői azt is elmondták a rendőrségnek, hogy Peggy sokat panaszkodott nekik a házasságáról Pai-jal. Egy dolog viszont azért nem stimmel. Tényleg lemérgezni Pai az egész családját csak azért, hogy megszabaduljon a feleségétől. Képes lenne ilyet tenni a saját gyerekeivel? Mindezek mellett, mint végül kiderült, Pai maga is kapott a méregből. Ha tényleg ő áll az egész mögött, miért mérgezte le saját magát is? Bányai művezetőként nem is az a szofisztikált alak volt, mint akit a profilozó leírt. Végül Pai-t ki is vették a lehetséges elkövetők listájából. Visszatérve a Trepál és Carr család feszült kapcsolatához, vitáik nem csak a hangos zene és a nagy jövésmenés miatt alakultak ki. 1988 márciusában Pai Carr át szerette volna alakítani a garázsát lakásnak. George, amint megtudta, jelentette az építési hatóságnál, hogy a szomszédja engedély nélkül akarja átalakítani a házát. Pai végül beszerezte a megfelelő engedélyeket az átalakításhoz, de a szomszédi jó iszony ebből is tisztán látszódott. Minden esetre a mérgezési esetben eljáró nyomozók számára teljesen tiszta volt, hogy a Trepál család kifejezetten utálta a szomszédjukat. Miközben a hatóság titokban nyomozni kezdett George Trepál után, és félszemmel még figyelte Pai Carr-t, Peggy sajnálatos módon belehalt a szervezetébe került nagymértékű tálium okozta mérgezésbe. 1988 végén kómába esett, amiből már nem ébredt fel többé. A méreg olyan mértékű rombolást okozott a szervezetében, hogy 1989 márciusában már nem bírta tovább és feladta. A nyomozók így már nem mérgezési, hanem gyilkossági ügyben nyomozhattak tovább. Egy fokozattal ezért feljebb is kapcsoltak. Susan Gorek, speciális ügynök, Sherry Green néven levelet írt George Trepálnak azzal, hogy szeretne részt venni az egyik gyilkos rejtélyek játékukban, amit egyébként már a helyi újságban is hirdettek. A háttér sztoria alapján Sherry nemrég költözött a környékre, megromlott házasságából menekülve, és intellektuális kihívást keresett magának. Természetesen levelében azt a tényt, hogy mellesleg nyomozó, nem említette. Működött. George válaszul elküldte Sherrynek, azaz Susannak a szükséges jelentkezési lapot a következő, éppen arra a hétvégére eső eseményükre. 1989. április 14-én, pénteken, Susan először találkozhatott George-al személyesen. Alacsony, ideges férfinak írta le, aki kerüli a szemkontaktust. Azon a hétvégén természetesen nem hozakodhatott elő Peggy esetével, egyszerűen csak játszotta az ugyanon a környékre költözött nő szerepét. Sőt, még azt is elérte, hogy George megkedvelje. Olyannyira, hogy a férfi meghívta Susant a házukba is. A hétvége során egyébként a nyomozónő meggyőződött arról, hogy George mennyire intelligens, és hogy milyen hatalmas tudással rendelkezik a kémia területén. Ezek alapján nem volt számára kérdés, hogy a férfinek köze van a mérgezéshez. Amikor végül Susan eleget tett a Trepál házaspár meghívásának, az első, amit megpillantott a nappaliuk asztalán, az egy Agatha Christie regény volt, aminek a címe a Bűbájos gyilkosok, angolul Pale Horse. Susan persze elsőre nem tudta, de később utána olvasott, és kiderült, hogy ebben a detektív regényben szerepel mérgezés, mégpedig táliummal. Véletlen lenne? Nem hinném. A könyvben egyébként olyan pontosan szerepelnek a tálium mérgezés jelei, hogy volt, aki az olvasottak alapján jött rá, hogy megmérgezték, vagy legalábbis, hogy magas a tálium szint a szervezetében. Susannak a vendéglátói megmutatták a ház titkos szobáját is, amelynek a falai feketére voltak festve, és fel volt szerelve mindennel, ami csak egy jó kötözős szexhez kellhet. Hogy miért mutatták meg ezt neki, az rejtély. Minden esetre bizarr. Susan ezeken felbuzdulva igyekezett minél több időt tölteni George-al, abban bízva, hogy kideríthet valamit Peggy haláláról. Minden esetre újdonsült barátja tökéletes gyanúsítottnak tűnt. Egy alkalommal, amikor együtt piknikeztek, George azt javasolta Susannek, hogy zsarolja meg férjét annak érdekében, hogy biztosan megkapja a válás során, amire szüksége van. És azt is hozzátette, hogyha nem akarja, akkor még mindig megmérgezheti. Ahogy Susan visszaemlékezett, azt is elmondta neki a férfi, hogy egy nemzetközi virágkereskedelmi láncon keresztül könnyen be lehet szerezni mérgező virágokat és növényeket. Attól függetlenül, hogy mindezek nagyon gyanúsan hangzottak, a nyomozóknak semmi konkrét bizonyítéka nem volt. Egyelőre. A nyomozás kezdett kifulladni, és amellett, hogy Susan is szenvedett attól, hogy távol van a családjától, az ügyosztálya is eredményeket várt. Peggy halálát követően egy évvel fordulat következett be. George megjegyezte Susannak, hogy bérlőt keres, mert szeretné kiadni az Alturasi otthonát. A felesége munkája miatt ugyanis Sebringbe kell, hogy költözzenek, ami 50 kilométerre volt Alturastól. Susannak azonnal eszébe ötlött egy jó terv. Ha megjátszaná, hogy végre kimondták a kitalált válását, akkor lehet kiadnák neki a házat, mint friss egyedülállónak. És ha így történne, akkor lenne ideje alaposan átkutatni azt. A terve működött. George belement, hogy neki adják ki a házat. 1989. decemberében Susan beköltözött Trepadék házába, pár holmival és egy hálózsákkal. Valójában ugyanis nem vált el, otthon várt a férje és két gyermeke. Ahogy megkapta a kulcsot és Trepadék kifordultak az utcából, rendőrségi technikusok jelentek meg. Abban a reményben, hogy George nem tüntetett el minden bizonyítékot. Fő céljuk az volt, hogy táliumot találjanak a házban vagy annak környékén. Az egyik ügynök talált is pár gyanús üveget egy ládában a garázsban, amiben még ott voltak Trepadék holmiai. Az üvegeket azonnal elküldték a törvényszéki laborba, de sajnos nem találtak benne tálium maradványt. Egy újabb hónap telt el eredmény nélkül. Ezért Susan elhívta a házhoz George-ot, ahol bemikrofonozva várta azzal, hogy két nyomozó kereste a férfit a szomszédban történt tragédiával kapcsolatban. Idegesnek mutatta magát a rendőrség kérdezősködése miatt, de természetesen nem vette fel, hogy ő is közéjük tartozik. George reakciója közönös volt. Csak annyit mondott, hogy igen, tud róla. Megmérgeztek egy nőt a szomszédban. Susan ezután átadott neki két névjegykártyát, amit az állítólagos nyomozók hagytak hátra, hogy adja át azokat a ház tulajdonosának. George erre a lépésre viszont már meglepően agresszívan reagált. Olyan képpen, mintha a nőre lett volna mérges, hogy átvette a névjegyeket. Meg is jegyezte, hogy reméli nem őt gyanúsítják, mert az durva lenne. Ennél többet viszont nem mondott, nem kotyogta el magát. Így az ügy kezdett újból kiülni. Nem sokkal ezek után viszont pár a Trepal család garázsában begyűjtött üvegcse vizsgálatának eredménye pozitív lett táliumra. Ami azt jelentette, hogy George nagy valószínűséggel azokat használta a méreg kikeverésére. Ennyi elegendő volt a hatóságnak, hogy házkutatási engedélyt szerezzenek a pár Sebringi otthonára, ahol a nyomozókat a méretetlenül felháborodott Diana Trepal fogadta. Fizikailag eltorlaszolta az ajtajukat, hogy ne tudjanak a rendőrök és a technikusok bemenni. El kellett őt onnan erővel távolítani. Ahogy beléptek a házba, George is megjelent a konyha ajtóban, akit azonnal letartóztattak Peggy Carr meggyilkolásáért. Több gyanús dolgot találtak a házban, többek közt rendőrségi kézikönyveket, amiben táliummal elkövetett mérgezéses gyilkosságokról is szó van, és egy rakás BDSM-hez használt kelléket. Átolvasták az ott talált gyilkos rejtélyek forgatókönyveket is, amik közül az egyikben nem csak hogy táliummal gyilkoltak, de még egy kárékhoz hasonló fenyegető levél is volt benne. Ezen felül arra is találtak bizonyítékot, hogy George távcsővel figyelte egykori szomszédait. Tudva, hogy régi otthonukban volt titkos szoba, Susan biztos volt abban, hogy új Sebringi házukban is van ilyen. Az első házkutatás során viszont semmilyet nem találtak, ezért annak keresését tovább folytatták. Ekkor figyeltek fel arra, hogy az egyik belső fal vége, mintha nem futna a többivel. Ahogy az egyik nyomozó közelebb ment és megnyomta, az azonnal benyílt és feltárult mögötte a keresett titkos szoba. A szobában egy ágynagyságú foemelvényt találtak, kéz és láb kikötözésére alkalmas szerelvényekkel. Az ablak be volt falazva, a szoba pedig teljesen hangszigetelt volt. Amikor a vizsgálatot végzők beléptek a szobába, mindenkinek végig szaladt a hideg a hátán a légkör miatt, amit a helyiség árasztott. Nekem egyébként nem teljesen egyértelmű, hogy miért kell egy ilyen szobát ennyire elrejteni, ha csak szexjátszadozásra használják. Úgy gondolom, ha ilyen hajlamaim lennének, és nem akarnám, hogy a vendégeim lássák, egyszerűen bezárnám a hálószobámat. Minden esetre a rendőröknek is megakadt a szemük a rejtett szobán. Kiváltképpen, mert George-ra, mint gyilkosra tekintettek. Az is felmerült bennük, hogy esetleg mások kínzására használhatták a helyiséget. Visszakanyarodva a táliumhoz, azt még érdemes megemlíteni vele kapcsolatban, hogy a metamfetamin egyik alapanyaga is. George ezért jól ismerhette. A drognyomozó, aki évekkel előbb met gyártásért letartóztatta, úgy nyilatkozott a férfiről, hogy a legokosabb kémikus, akivel valaha találkozott. A hatóság végül a következőképpen rekonstruálta az esetet. George és neje Diana szívből gyűlölte szomszédjukat, a Carr családot. Ezért azt akarták, hogy azok elköltözzenek. George egy posztitre halálos fenyegetés gépelt, majd becsúsztatta szomszédjaik leveles ládájába, azt remélve, hogy azok megijednek és két héten belül szedik a sátorfájukat. Miután az üzenetet nem vették a szomszédok komolyan, és az összetűzések folytatódtak a két család közt, George radikálisabb lépésre szánta el magát. Vásárolt egy karton kólát, és kidolgozott hozzá egy olyan tálium receptet, ami nem színezi el az üdítőt, és nem válik ki az üveg alján. Ha nem lett volna elég okos, és értett volna annyira a kémiához, és csak egyszerűen beleönti a táliumot a kólába, az elváltoztatta volna annak állagát és színét. Miután ezzel a módszerrel megmérgezte a kólákat, a kartont egyszerűen átvitte a szomszédba, és letette az ajtó elé. A Carr családnak meg valahogy nem szúrt szemet. Azt gondolhatták, hogy kint felejtették egy bevásárlás után a bepakoláskor. George pedig tudhatta, hogy mit isznak, hisz távcsővel figyelte őket. A kólát a gyanútlan család bevitte, és még aznap a vacsorához fogyasztott is belőle. Kivéve Pyt és lányát Tammyt. Tammyt csak diétás kólát ivott, Pyt pedig csak pár kortyot tett a viszkijéhez. Ezért nem is lett annyira rosszul tőle. Peggy tálium szintjét alapul véve, nagy valószínűséggel ő ihatta a legtöbbet. A 18 éves Travis és a 16 éves Dwayne is többet fogyaszthatott a mérgezett italból, mivel azok tünetei megegyeztek Peggyjével. Annak ellenére, hogy mindketten felépültek, náluk is jelentkezett a hajhullás és a részleges bénulás is. Mindezeket összegezve George Trepált Peggy Carr megölésével, 6 gyilkossági kísérlettel és 7 rendbeli szándékos ételmérgezéssel vádolták meg. Tárgyalása 1991. januárjában, 2 évvel Peggy halálát követően kezdődött meg. Bár a bizonyítékok nagy része közvetett volt, a fizikailag megtalált tálium maradványok sokat nyomtak alatba. Ezen felül rengeteg tanúvallomás is rendelkezésre állt, amik mind a két család közötti elmérgesedett viszonyt bizonyították. George személyiségéről is kiderült pár érdekesség a tárgyalás során. Például, hogy amikor George azt hitte, hogy valaki lopja az ételüket a hűtőjükből, annak fogantyúját LSD-vel itatta át, hogy aki tudatlanul kinyitja, az halucinálni kezdjen, és így el tudja kapni. Egy másik alkalommal pedig LSD-vel szennyezett süteménnyel kínálta az általa felvett stopposokat, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mivel van felütve a rákcsálni valójuk. Mindezek mellett pedig ott volt az egyik általa írt gyilkos rejtélyek forgatókönyv, amiben szóról szóra a Carr család esetét írta le. Érdekes módon George felesége Diana nem állt bíróság elé, még annak ellenére sem, hogy George védőügyvédei próbálták az egészet rákenni. A bíróság végül az akkor 41 éves George Trepált minden vádpontban bűnösnek találta, és elektromos szék általi halálra ítélte. Az ítélet végrehajtását George jelenleg is egy floridai börtön halál során várja. Feleségét, Diana-t semmivel sem vádolták meg, így az később újra házasodott. 2008-ban, szívrohamban, 69 évesen meghalt. George Trepál viszont még életben van a rácsok mögött. Mára már 73 éves.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.